Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, a mi üdvözítőnktől. Ámen. Isten tiszteltünk elején énekeljük el a 155. énekünket, amely eképpen kezdődik. Ó Úr Isten, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Énekeljük a 368. énekünket, ami eképpen kezdődik. Jöjj el, Szentlélek Isten, tartsd meg minket igédben. Thank you. Vasárnapi Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Ámen. Istennek igéjét a Zsoltárok könyvéből, annak második fejezetéből olvasnám föl. Miért tombolnak a népek? Milyen hiába valóságot terveznek a nemzetek? Összegyűlnek a föld királyai, a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és felkentje ellen. Dobjuk le magunkról a bilincseiket, tépjük le köteleiket. A mennyben lakozó kineveti az Úr, kigónyolja őket, majd így szól hozzájuk haragjában, izzó haragjában, így rémíti meg őket. Én kentem föl királyomat, szent hegyemen, a Sionon. Kiirdetem az Úr végzését, ezt mondta nekem, az én fiam vagy, fiammá fogadlak ma téged. Kér tőlem, és neked adom örökségül a népeket, birtokul a földkerekséget. Összetöröd őket vasvesszővel, szétzúzod, mint cserépedényt. Azért ti királyok, térjetek észhez, okuljatok ti bírái a földnek, félelemmel szolgáljátok az Urat, reszkedve vigadjatok. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne pusztuljatok az utom, mert hamar föllángol haragja, de mind boldog, aki hozzá menekül. Drága Szentlélek, téged kérünk, hogy légy köztünk, az itt lévők között, áld meg életüket, szenteld meg. Kérünk, Uram, hogy nyisd meg szívünket a hallásra. Kérünk, hogy hadd hallassuk meg a te bátorító és vigasztaló igédet. Könyörgünk, hogy ne csak pár méterig hordozzuk ezt a reménységet, amit tőled kapunk. Kérünk, hogy egész életünk keresztül hordozzuk a mi szívünkben a te igédet. Nyisd meg szemeinket, nyisd meg füleinket. Áldott legyen te szent neved, mindörökké. Ámen. Énekeljük a 344. énekünket végig, amely eképpen kezdődik. Királyi zászlók lobognak, fénylik titka keresztfának. Thank you. Istennek igéjét Zsoltárok könyvéből, annak második fejezetéből olvasom a 6. és 7. verszakát. Én kentem föl királyomat szent hegyemen, a Sionon. Kihirdetem az Úr végzését, ezt mondta nekem. Az én fiam vagy, fiammá fogadtalak ma téged. Foglalj el, ha ért a gyülekezet. Kedves igehallgató testvéreim, ezt az igét az egyik kérdésfeleletünk alól néztem meg, és választottam prédikációnak a textusává. Ez a 31. kérdésfeleletünk volt, miért nevezzük őt Krisztusnak, azaz felkentnek. Ez a szó, hogy király, milyen gazdag jelentéstartalommal bír, hogy Krisztus, Messiás. Három tisztséget takar ez a név, de ez a név sokkal többet mond, mint egy megmerevedett személynév, és mint egy posztot megjelölő név. És ezt a zsidó nép is jól tudta. De sajnos számunkra megmerevedett ez a név. Sokan nem tudjuk már, hogy mit takar, és így elveszítjük mindazt a gazdagságot, amit ez a név magában foglal. Tudjuk, hogy ez a szó felkentet jelent. A zsidó nép életében három nagyon fontos tisztségnél volt felkenetés, a prófétánál, a főpapnál és a király esetében. Tisztségükbe csak úgy léphettek, ha ez megtörtént, hogy felkenték őket. Enélkül nem voltak képesítettek a szolgálatra. Krisztusban e három tisztség fonódik össze. Mindazt a bátorító és mindazt a vigasztaló üzenetet, ami mögött meghúzódik, e szó mögött, most ez az igénk feltárulkozik ebben az igénkben. És itt ez az ige a királyi tisztéről szól. Mit jelent számunkra az, hogy Jézus a mi királyunk, a mi felkent királyunk? De még mielőtt erre felelnénk, jobb megértés érdekében, előtte meg kell ismernünk, hogy milyen várodalommal voltak a zsidók a Messiás király iránt, és ebből mi valósult meg személyesen az ő történetükben. Jézus időszakában nagyon erős volt a Messiás iránti váradalom, és elmondhatjuk azt a megállapítást, hogy Izrael nehéz időszakaiban volt a legfontosabb, a messiási királyság iránti óhaj. Nagyon sok önjelölt messiás támad ebben az időszakban, akiknek céljuk, hogy a zsidó népet megszabadítsák az elnyomó, zsarnok római uralom alól. Persze, ekkor is voltak a zsidóknak királyok, például Heródes dinasztia, de nem szívlelte őket, mivel zsarnokokként működtek és kizsákmányolták a népet. Nem felelt meg a zsidó népnek ez a király. És még legitimek se voltak, meg edomiták voltak. Zsidó nép abban reménykedett, hogy az eljövendő messiás megszünteti ezt a megalázott állapotot, ami ebben a korban uralkodott az egykori dicsőséges királyságban. A messiástól várták a földi szabadulást a zsarnokság alól, tőle várták azt is, hogy visszahelyezi Izraelt a dicsőséges királyságba. Ami egyben azt is jelentette, hogy a népeket fog leigázni ez a messiás. Ő lesz Dávid felkent fia, Júda oroszlánya, aki Dávid széthullott királyságát helyreállítja. Akadtak is a történelem során ilyen öngyelölt messiások. Ezeknek az elvárásoknak mind megfeleltek, némelyik köztük igen sikeresek voltak. Az egyik ilyen híres messiás öngyelölt volt Barkóba, aki Dávid nemzetségéből származott. Ő hallott Jézusról, de megvetette és lebecsülte. Az ő nevéhez fűződik a harmadik zsidó felkelés, akit Akiba, vagy Akiba, javasolta a Sanhedrinnek, hogy támogassák ezt a felkelést, és Barkóbát választották meg vezetőjének. Úgy is nevezték őt, Barkóbát, egy csillagfia. Nagyon nagy reménységgel voltak ez iránt, a személy iránt, Barkóba iránt. Csak sajnos ez a felkelés úgy végződött, hogy teljesen elpusztult az ország. Annyira mély sebet hagyott ez a vereség zsidó népben, hogy még a nevét is megváltoztatták Barkóbának. Ezután több öngyelölt messiás nem is támadott. Izrael földjén. De a zsidóságban nem csak ez a fajta messiás váradalom élt, nem csak egy politikai színezetű messiás, hanem Isten szolgája, aki még szenvedő szolgaként is szerepel. Első látszatra úgy tűnik, hogy ezt a két irányzatot sehogy sem lehet összeházasítani egy személyben. De Jézusban, amely messiásunkban egyesül, de nem úgy, ahogy a zsidó remények várták, vagy szerették volna, ahogy az Barkóba is kifejezésre juttatta. Igénket a második Zsoltárból vettem, ami arról szól, hogy Isten és felkentje diadalmaskodik, és itt a felkent Isten fia. Őt is ott kenik föl, ahol az összes dávidi leszármazottat, Sionnak szent hegyén. Ez azt jelenti, hogy az ország legitim uralkodójává lesz. Ha tovább olvasnám ezt a Zsoltát, amit meg is tettem, akkor azt találnánk benne, hogy Isten ennek a messiásnak a kezébe fogja adni az világ összes népeit. Biztos megdobottatta a zsidó szíveket ez az isteni kijelentés, hogy minden nép alá lesz vetve ennek a messiási királynak. Csodás, mert meghaladja ez egy helyi zsidó királyság fennhatóságát. Univerzális hatalma lesz ennek a királynak. Mint tudjuk a történelemből, hogy egyetlen önjelölt messiásnak sem sikerült elérni ezt, még azokat a határokat sem, amelyek Salamon idején bírt Izrael. De mi keresztények tudjuk, hogy a történelem során igenis mindez elérte valaki, akire mind igaz, ami írva vagyon ebben a Zsoltárban. Nem földi hatalmat valósított meg, ahogy a zsidó remények várták, hanem mennyei hatalmat hozott ebbe a világba, és Isten törvénye szerint uralkodik, köztünk a Szentlélek által. Jézus volt az a messiás, az a király, aki mindazt, ami ebben a Zsoltárban le van írva, teljesen betöltötte. Ő is Dávid nemzetségéből származott, ahogyan Barkóba is. Ő is szabadulást akart szerezni a népének. Ő is Isten országát akarta megvalósítani. Míg Barkóbát felmagasztalták, addig Jézust kigúnyolták. És királynak öltöztetve tövis koronával a fején végigkurcolták Dávid városán, mint egy vesztest, vagy mai szóval élve lúzert. Egy legyőzött uralkodót dobtak a halálnak, akiben csalódott a nép, mert mindazt, amit reméltek, nem teljesítette be. Barkóba legalább a tettek embere volt, ő legalább megpróbálta, habár belebukott. De ő fel tud mutatni valamit, míg Jézus semmi különöset, amit egy királytól elvárna az ember, vagy egy a fogalmainkban megfogalmazódik. Vívott csatákat a rómaiakkal? Nem. Foglalt el városokat az ellenségtől? Nem. Egyetlen király az ilyen? Nem. Általában csak olyan királyokról emlékezik meg büszkén a történelem, akik mindezt megcselekedték, és néhány királyt még azzal is megtiszteltettek, hogy a nevükhöz odabigyeztették a nagy jelzőt. Ilyenek voltak például Nagy Sándor, Nagy Károly és Nagy Péter. De hol vannak már azok az eredmények? Hol vannak ezek a birodalmak, amelyek ezek a nagy királyok elértek, vagy felmutattak? Mindezeket az idő vasfoga felemésztette. De amíg ezeket mind felemésztette az idő, addig annak a megalázott királynak, aki Isten fia volt, és a Golgotán elszenvedte a kereszthalált, neki műve örökké valóságban is állni fog. Olyan messiás, olyan király kapunk Jézus személyében, akinek tette nem csak a történelem egyik pontján befolyásolja a dolgokat, hanem a jelent és a mi életünket is befolyásolja. Beteljesült, ami ebben a két versben le van írva. Jézus a Sionon, vagy pontosabban annak egyik dombján, a Golgotán, örök örvényű királyunk lesz az egész világnak. Ő sokkal nagyobb tettet hajtott végre, mint bármilyen király valaha a földön. Ő Isten fia volt, aki mint szenvedő szolga vállalta a halált az emberekért. Vállalta a halált királyként érettünk a népéért, hogy minket megszabadítson a zsarnok hatalom ellen, a halál ellen. A Golgotán halálban mutatja meg az ő királyi felségét, hogy ő annak is az ura. Halála által győzelmeskedik a halál felett, amire egyetlen nagy uralkodó sem képes, csak Isten fia. Az ő királyi tettének köszönhetjük, hogy a gonosz többé nem diadalmaskodhat felettünk, mert a mi messiásunk, a mi felkent királyunk megvívta ellene a harcot, és győzelmeskedett felette mindörökké. Nincs többé a világban olyan hatalom, ami meggátolhatná Isten munkáját bennünk, ami elválaszthatna tőle. Isten örök terve volt ez, hogy saját fiát adja érettünk a Golgotán, azt a királyt, aki legyőzheti a bűn zsoldját, minden ember ellenségét. Mostanában, főleg a diplomamunka miatt sokat kellett olvasnom a középkorról, és nagyon tetszett, hogy az akkori királyok viselkedése a csatatéren, mert abban a korban a király ellovagolt a sereg élén, és ő vezette az egész sereget a csatába, a keresztes zászlók alatt. Első csapásokat ő kapta, és mindig körülötte volt a legáldázabb harc, mert mindenáron el akarta pusztítani az ellenség a másik sereg királyát, mert ezáltal az egész sereg felbomolhatott. Sokszor történt a történelem során, hogy amikor a király véresen, holtan a porba hullott, akkor még a legerősebb sereg is inába szállt a bátorság és vereséget szenvedett. Mert amikor többé nem látta királyát és annak zászlóit, akkor az egész sereg kétségbe esett és elmenekült. A fejét vesztett és felbomlott sereget pedig nagyon egyszerűen le tudta győzni az ellenség. Az idő előhaladtával ez a szokás ki is halt a királyok között. De a mi királyunk a Golgotán, s ma is úgy vezeti kicsiny seregét, ahogyan a középkorban az akkori királyok vezették a seregüket. Bár úgy tűnt, hogy elvesztette a csatát a Golgotán, s látjuk utána, hogy a serege, tanítványi serege, ő is fejvesszel menekül. De harmadabban halottaiból feltámadva megmutatta, hogy ő győzedelmeskedett a halál felett. És úgy tért vissza, mint egy győztes király, akinek minden hatalom alá van vetve. A kereszt többé már nem a vereség szimbóluma, hanem a győzelemé, és erről sok festmény született, ahol a megdicsőült messiás tart kezében egy keresztet, vagy egy keresztes zászlót. Sionnak hegyén győzedelmeskedett a királyunk a halál felett, a kereszt halál által. Jézus ma is előttünk harcol a csatáinkban, mint jó király, vezet minket, helyettünk is ő vív először az ellenséggel. Könnyen eshetünk abba a hibába, hogyha nem látjuk őt a világ zűrzavarában, akkor azt hihetjük, hogy akkor mindennek vége, és el kell kezdenünk futni az életünkért. Hála Istennek, a mi királyunk soha el nem távozik mellőlünk. Mindig előttünk harcol, szemével mindig végig kíséri életünket, és mindörökké oltalmaz. Bár néha úgy érezzük, hogy senki sem oltalmaz minket, senki se áll a pártunkon, senki se vezet minket, csak így a politikai helyzetre gondoljunk, teljesen fejetlen ez az ország. Nincs, aki a mi oldalunkon legyen. Nincs, aki vezesse ezt a népet. Ha néha úgy is érezzük a dolgokat, el ne felejtsük királyunk tettét a Golgotán, ahol megmutatta az embernek, hogy kész magát feláldozni az emberért, mint egy jó király, belovagolni az ellenség közé. Kész elsőként elszenvedni a csapásokat és a halált. Tegyük hozzá, hogy a mi királyunk győzedelmeskedett is. Ennek a győzelemnek mi is részesei lehetünk. Ez a tudat legyen bennünk, akkor, amikor mi is vívjuk harcainkat az életben. Istennek ezt a munkáját az életünkben még közelebbről mutatja be, személyesebbé teszi számunkra Bujon Szent Háború című munkája, amit még ott vettem annó, régen, az irat terjesztő missziónál. Eművét mindenki figyelmébe ajánlom, mert nagyszerűen mutatja be, hogy milyen az ember, ahol Krisztus, az Úr uralkodik. Az egész könyv úgy indul, hogy bemutat egy várat, az maga az ember, ahol a lakosok különböző erényeket testesítenek meg. Így például van alázatosság, akarat, vágy, harag nevű emberek. Ebben a várban sokan szenvednek, mert egy zsarnok uralkodik a csatlósaival, és ez a rész azt mutatja, amikor az ember még bűnben van. Sokan meg akartak szabadulni ettől a zsarnoktól, de túl gyengék voltak ahhoz, hogy fellázadjanak a zsarnok ellen. Ilyen gyenge ember volt maga akarat is. De egyszer megjelent egy király keresztes zászlók kíséretében, és magának visszakövetelte a várat, miszerint az övé volt, és most jött az örökségért. Persze a zsarnok harc nélkül nem adta föl a megszerzett zsákmányt, így a királynak meg kellett küzdenie azért, ami az övé. Keményen harcolt a zsarnok, s minden ember, aki a várban tartózkodott, még azok is, akik szenvedtek a zsarnoktól, azok is harcoltak a örökös ellen, mert még féltek. Sok áldozatot követelt a király részéről ez a csata, de végül sikerült leküzdeni a zsarnokot. És kiüldözték az egész várból, s a fellegvárból is. Örült az egész vár, ahogy akik eddig szenvedtek, most végre boldogak lehetnek, szabadok lehetnek, és ezt a királynak köszönhetik. A király, és egykor eljött, hogy a király eltávozott, mert még több elfoglalni váró vár várta őt a világban, de előtte a fellegvárban ott hagyott egy szemét, aki vigyázzon a vár életére, lakóira. Egy ideig jól ment a város dolga, de egy idő után lankadt a figyelmük a városlakóknak. Lassan visszaszivárogtak a zsarnok csatósai, és észre sem vették, hogy újból ők diktálnak. Csak akkor lett számukra nyilvánossá a cselekedetük, mikor azokat őket fogságba ejtették, és a gonoszok elkezdték ostromolni a fellegvárt a vár központjában. Hiába próbáltak mindent, az ostromlók, a fellegvár nem adta meg magát. Nem lehetett kiűzni onnan azt a személyt. Fontos volt az ostromlók számára a fellegvár, mert ha beveszik, akkor az övék a vár. Már többször volt a történelem során, hogy attól, míg a várat elfoglalta az ellenség, a fellegvár a várvédők kezében maradt, akkor sokszor fordult a kocka, és le tudták győzni. Szóval nagyon fontos volt mindig a történelem során, hogy a fellegvárt elfoglalják. A fellegvárban volt a király helye, a trónja, ezért minden áron uralni kell ezt is. Ezért volt fontos számára az ellenségnek. Aki a fellegvár, azért a hatalom. De a király visszaérkezett, mert hírét vette, hogy várát ostromolják és sanargatják lakóit. Nem késlekedett, és útnak indult, hogy megoltalmazza a gonosztól, ami az övé. Sikerrel járt, mert bármennyire szorongatta a gonosz a várat, a fellegvár mindvégig kitartott, és nem engedte visszacsúszni abba az állapotba a várat, és annak lakóit, ami előtte volt. Isten a mi életünkben is kéri az ő helyét, az ő trónját, ahol lehet, hogy most valaki más uralkodik. De a király nélkül csak szenved az ilyen élet, ahol az én vezetése érvényesül. A fellegvárban van az ő helye, ahol egyben az ő trónja is van. Krisztus igényt tart rá a vére által. Néha úgy érezzük, hogy keresztényként is elég keményen visszaesünk régi állapotunkba. De Istennek köszönhetően a mi királyunk nem engedi az embert kiesni kegyelméből. Ahol egyszer lakozást nyert az ember életében, onnét soha el nem lehet távolítani. Erről gondoskodik még a Szentlélek is. A másik párt fogunk. Jézus oltalmaz minket. Nincs olyan, hogy bevegyék a fellegvárat. Nem hagyjan cserben a szorongatott hívő ember szívét, amikor több helyről is ostromolják. Mindig reménykedhetünk az ő segítségében. Ha ezt valamikor nem is látjuk időben érkezni az életünkben, csak azt tudjuk, hogy Jézus nem mond le rólunk, és egyszer már megmutatta, hogy mindent feláldoz, érettünk, úgy ma is mindezt megteszi, érettünk alattvalói iránt, mert szerető Urunk van. Ámen. Istennek igéjére a 367. énekünk első és második verszakában feleljünk. Thank you. Drága mennyiatyánk, leborulunk eléd. Kérünk, hallgass meg imádságunkat, könyörgésünket. Könyörünk hozzád, Szent Királyunk, oltalmazzál minket. Oltalmazd meg a gonosztól, a keserűségtől, ami nap mint nap megtámad és ostromolja a szívünket. Kérünk, légy harcainkban, légy oltalmunk, légy pajzsunk. Ha ránk talál az ellenség, benned bízunk. Kérek, Urunk, bocsáss meg, hogy néha nem tekintünk föl csatáinkban a te szent zászlóra, a te szent győzedelmedre, a Golgotán, amit tettél értünk. Bocsáss meg, hogy mi is megfutamodunk néha, vagy gyakran. Kérek, Urunk, nyisd meg szemeinket, hadd lássuk, hogy te győzedelmeskedtél, és te segíthetsz a mi életünkben is. Csatáinkban te adhatsz nekünk győzedelmes életet, kiegyensúlyozott életet. Kérlek, Urunk, imádkozunk ország vezetőinkért, adj nekik bölcsességet. Adj olyan bölcsességet, amit te benned lakozik. Könyörgünk, Urunk, hazánkért, adj vígasságot, adj boldogságot és békességet ennek a népnek. Vígasztan meg ezt a népet. Áldott legyen te szent neved mindörökké. Ámen. Mondjuk el az Úrtól tanult imádságot.
Mi az Szent az Isten neved. Jöjjön a te országod. Legyen meg a te akaratod. Mint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket adj meg. Bocsáss meg védkeinket, miként nem nincs megbocsássunk az ellenkezőket. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mint mindörökké.
Hallgassuk meg a hirdetéseket. Nem mondták, hogy miről kell hirdetnem, ezért gondolom, hogy arról kell, hogy csütörtökön lesz Bibliaóra, jövő hét vasárnap istentisztelet 10 órai kezdéssel, és most hallottam egy hírt, hogy gyülekezetünkből néhányan voltak, a testvér, erdélyi testvérgyülekezetünkben Farcádon, és a gyülekezeti honlapunkon meg lehet hallgatni az ottani prédikációt, amit Antal Géza bácsi hirdetett. Ez múlt hét vasárnap volt? Múlt hét vasárnap. Rajt, személyes. Elnézést, ha nem fogok majd kezet, mert most éppen más lélek is van bennem, vírus formájában. Nem akarom, hogy Ilőnéni úgy jöjjön vissza, hogy kevesen lesznek a gyülekezetben, meg ne higgye azt, hogy még elzavartam a gyülekezetet. Ezért csak fejbólintással fogok, ahogy a japánok szoktak, elköszönni. Elnézést, csak sajnos lázas vagyok, aztán nem akarok senkinek ilyeneket átadni, Szentléleken kívül. Záró énekünk már a megkezdett 367. ének utolsó két verszaka, a harmadik és negyedik. A negyediket fennállva, és rögtön azután a magyar imádságunkat énekeljük el, a himnuszt. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás békesség. További szép napot.